Milyen jövőt képzel el a Budapesti Közlekedési Központnak?
Mindenképpen egy nagyon modern, dinamikus vállalatot építünk, és úgy gondolom, hogy ez minden eszközünk rendelkezésre áll jelen pillanatban. Itt leginkább is arra humán erőforrásra gondolok, akik jelen pillanatban is a BKK-ban dolgoznak. Úgy hiszem, hogy Magyarországon talán a legjobb és legkoncentráltabb közlekedésfejlesztési szakembergárda jelen pillanatban is a BKK-ban dolgozik, és ez elégséges ahhoz, hogy nagyon bizakodó legyek a jövő tekintetében. Én hiszek abban, hogy azok a kollégák, akik ma itt dolgoznak, ők olyan magas szakmai színvonalat képviselnek, hogy velük valóban egy eredményes BKK-t tudunk létrehozni.
És ahogy utalt is rá, hogyan lehet eredményesebb a BKK, és hogyan tud megfelelni a kor követelményeinek? Tényleg, mik azok a kihívások, amelyeknek manapság egy ilyen közlekedés szervező társaságnak meg kell tudnia felelni?
Nyilván az elektronikus szolgáltatások tekintetében tovább kell lépnünk. Ma is számos olyan platformban, ami az utasaink tájékozódását segíti, ugye a BKK futárral tudják az útjaikat megszervezni, pontosan látják, hogy hová milyen járatok érkeznek, illetve a BKK infón pedig az egyéb közlekedéssel kapcsolatos információkat tudják elérni. Törekszünk arra, hogy ezeket a digitális szolgáltatásokat egy közös platformra tudjuk hozni, és az sem titkolt célunk, hogy az elektronikus jegyrendszert a lehető legrövidebb határidővel be szeretnénk vezetni. Ennek az előkészületei folynak, a városvezetéssel szakmai egyeztetéseket tartunk a fontos műszaki tartalomról, és amint ezek a döntések megszületnek, akkor ennek a projektnek már nem csak az előkészítése, hanem a tényleges indítása is meg fog történni még az idei évben.
Most hol tartanak, melyik lehet az a pillanat, amikor tényleg a fővárosiak úgy léphetnek ki a busz, villamos, metró állomásokra, hogy az elektronikus jegyrendszer teljes üzemében működik?
Hát nagyon helyesen tette fel a kérdést, mert valóban úgy szeretnénk kezdeni, hogy elsősorban a metrókban képzeljük el a bevezetést első körben. Ma azt feltételezzük, hogy nem célszerű a főváros teljes területére azonnal valamennyi vonalon bevezetni az elektronikus jegyrendszert, hanem célszerű az több ütemben, és első körben pedig a metrók területén, elsősorban a 2-es és 4-es metrón tekintettel ugye a 3-as felújítására is célszerű elindulni az elektronikus jegyrendszerrel. Az előkészítés tekintetében mi már teljes egészében készen állunk, megvizsgáltuk az európai példákat és mindazokat az alternatívákat, amelyek szóba jöhetnek egy fővárosi megoldás tekintetében. Ezeket a városvezetés számára bemutattuk, és most folynak azok az egyeztetések, amelyek azt a műszaki változatot meghatározhatják, amelynek irányába maga a projekt előkészítése elindul. Ebben a tekintetben én úgy gondolom, hogy ez az idei évben még meg fog történni. Tehát, hogy a projekt műszaki előkészítését megkezdjük, és esetlegesen az első olyan közbeszerzési eljárás is el tud indulni, amely már az elektronikus jegyrendszer előkészítésével, bevezetésével kapcsolatos projekt első lépése vagy első fázisa lehet, és az meg nem titkolt szándék, hogy 2022-re ebben érdemi eredményt tudjunk felmutatni, tehát addigra már szeretnénk, hogy több vonalon teljes kapacitással az elektronikus jegyrendszer működni tudjon, ide értve a beléptető rendszereket, és természetesen az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó alkalmazások bevezetését is.
A korábbi városvezetés idején elhangzott az, hogy ezt a rendszert úgy lehetne bevezetni, hogy ez egy nagy egységet alkot az agglomerációs, többi nagy társaság a Volán és a MÁV járataival. Akkor ezek a tervek most egy ezektől független rendszert képeznének, vagy hogyan képzelik el ezt?
Mi továbbra is egy olyan rendszert tudunk támogatni, amelyben az agglomerációs és a fővárosi közlekedést egy platformon lehet elérni az utasoknak. Ugye az utas szempontjából nem az a fontos, hogy ki a szolgáltató, hanem az a viszonylat, amin ő közlekedik. Célszerű lenne ezeket az állam, illetve a fővárosi rendszereket összekötni, tehát az elővárosi vonalak tekintetében is a Volán, a MÁV és a MÁV-HÉV vonalain, illetve a BKK vonalain egy közös platformon biztosított jegyvásárlás az, ami részünkről is támogatandó. Az, hogy ennek az együttműködési oldala hogyan tud létrejönni, ezen természetesen dolgozni fogunk. Mi utasszempontú rendszert szeretnénk megvalósítani, Tehát a mi célunk az, hogy lehetőség szerint egy platformon valamennyi viszonylatra meg tudják venni az utasok a jegyet, ideértve természetesen a agglomerációs közlekedést is.
A BKK és a BKV néhány járatán már lehet elektronikusan jegyhez jutni vagy utazni. Ez akkor tulajdonképpen mit jelent jelenleg, és hol lehet ilyen lehetőséggel találkozni jelenleg a fővárosban?
Hát ezt nem annyira elektronikus jegyrendszernek, mint inkább mobil jegynek nevezném. Ez ugye a telefonon elérhető applikáció, ami sokkal inkább egy kényelmi szolgáltatás jelen pillanatban az utasaink számára. Ez egy letölthető mobil alkalmazás, amelyen keresztül különböző díjtermékeket tudnak elérni az utasaink, de ez azért attól a klasszikus értelemben vett elektronikus jegyrendszertől még nagyon messze van, amelyet egyébként az előbb említettünk és amiről beszéltünk. Ezt inkább tekintsük egy kényelmi szolgáltatásnak, ami segíti az utasoknak a különböző díjtermékekhez való hozzájutását, és akkor azokon a járatokon, ahol ez elérhető, ott természetesen ilyen felszíni ellenőrzőkészülékekkel, validátorokkal tudják az utasok a díjterméket érvényesíteni, legyen ez jegy, vagy átszálló jegy, vagy akár bérlettermék, de ez még azért elég messze van attól az elektronikus jegyrendszertől, amit mi bevezetésre tervezünk.
Az Inforádióban is hallhattak arról, hogy a Nyugati téren és a Baross téren a felüljárókat majd valamikor el kellene bontani. Mit lehet ezekről tudni? Tervben vannak-e ezek?
Nyilván ezeket vizsgáljuk. A Nyugati téri felüljáró kérdése talán egy picit közelebb van, hiszen ez a Lehel tér, illetve a Deák tér közötti úgynevezett Bajcsi tengely átalakításával kapcsolatos kérdéskör. Maga a Nyugati téri felüljáró műszaki állapota az önmagában vagy egy állagmegóvó beruházást, vagy pedig az esetleges elbontást indokolja. Mi az utóbbi mellett tudunk szakmailag érvelni, még abban az esetben is, hogyha a Bajcsi villamos projekt nem valósulna meg. Természetesen a BKK által egy támogatott alternatíva az, hogy a pesti villamos, úgynevezett fonódó villamos hálózat következő temeként ez a Deák tér és a Lehel tér közötti villamosvonal meg tudjon valósulni, és ennek a projektnek a keretében gyakorlatilag már a projekt első ütemében szerepelne a Nyugati téri felüljáró elbontása. Ennek a projektnek az előkészítése folyamatban van, de nyilván az, hogy a tervezés, illetve a majdani kivitelezés mikor, milyen ütemezésben tud megvalósulni, az elsősorban forráskérdés. A Baross-téri felüljáró ennél egy picit összetettebb, hiszen az jelen pillanatban egy nagyon komoly harántirányú forgalmat bonyolít a keleti pályaudvar környékén, tehát annak az esetleges elbontása olyan gyorsan nem várható, mint a Nyugati tér esetében. Ott vizsgálni kell, hogy ez a harántirányú kapcsolat hogyan, milyen forgalomtechnikai beavatkozásokkal biztosítható, és hogy az a forgalom, amely jelen pillanatban azon a felüljáron keresztül bonyolódik, az hogyan oldható meg olyan módon, hogy ne a belvárosnak adjunk egy jelentős további forgalomterhelést, és mégis biztosítsuk ennek a harántirányú forgalomnak a megvalósítását. Tehát azt egy picit távolabbinak látom a Nyugati téri felüljáró helyzetét, és úgy, ahogy az előbb is említettem, a teljes Bajcsi-tengely kérdését azt sokkal korábban kellene rendezni.
Milyen állapotban vannak ezek a felüljárók?
Ezek a felüljárók műszaki biztonságtechnikai szempontból, bár felújításra szorulnak, nincsenek veszélyes állapotban. Tudni kell, hogy a fővárosban mind a nagy műtárgyaknak, mind pedig a kis visszajások feletti műtárgyaknak, tehát a hidaknak és a felüljáróknak is a műszaki ellenőrzését a Budapest Közút ZRT folyamatosan végzi. A hidak tekintetében heti hídvizsgálatot végeznek, és ezekről jelentéseket is készítenek. Ez ugyanígy igaz a felüljárókra is, és természetesen minden műtárgy tekintetében van egy ütemezett felújítási program, ahogy ezeknek a felújításoknak összakban meglehetősen szűkös keretekkel dolgozunk, még akkor is, hogyha a 21-27-es uniós támogatási időszak az gyakorlatilag a következő évben elkezdődik, ezért nagyon fontos, hogy jól priorizáljuk az egyes kötött pályás és általában a közlekedésfejlesztési projekteket.
És ezzel összefüggésben tervben lehet akkor, ha jól értettem, a Bajcsi-Zsilinszky úttól a Váci úton folytatva a régi új villamosvonal kialakítása?
Így van, ez is egy potenciális kötött pályás projektje a fővárosnak. Ugye sok ilyen kötött pályás projektünk van, és ezek között vannak olyanok, amelyek kiemelt prioritással rendelkeznek, nagy utasforgalmat bonyolítanának, mint például a Műegyetem rakparti villamos, de természetesen a pesti fonódó villamos hálózatnak jelen pillanatban egy hiányzó hálózati eleme ez a Deák és a Lehel tér közötti villamosvonal, akkor egy olyan hiányzó hálózati elem tudna megvalósulni, amely sokkal hosszabb viszonylatokon tudna kötött pályás kapcsolatokat a pesti oldalon is biztosítani, tehát szakmailag mindenképpen támogatandó, ugyanakkor azt látni kell, hogy a kötött pályás beruházásoknak nagyon jelentős forrásigénye van, és miután arra számítunk, hogy a következő időszakban meglehetősen szűkös keretekkel dolgozunk, még akkor is, hogyha a 21-27-es uniós támogatási időszak az gyakorlatilag a következő évben elkezdődik, ezért nagyon fontos, hogy jól prioritáljuk az egyes kötött pályás és általában a közlekedésfejlesztési projekteket.
Itt egyébként párhuzamosan haladna ugye a 3-as metróval ez a villamosvonal. Itt a párhuzamosságokat korábban próbálták csökkenteni, ez nem lenne egy kis ellentmondás e téren?
Igen, ezt a kérdést gyakran felszokták tenni. A belvárosban általában jellemző a belvárosi szakaszokon, hogy az utasok nagyon sok esetben csak egy vagy kettő metró megállót közlekednek. Ilyen esetben, hogyha felszíni közlekedés számukra kötött pályán tudunk biztosítani, akkor ez egy sokkal kényelmesebb átszállásmentes kapcsolatot tud számukra jelenteni. Nincs az az időveszteség, ami a metróba történő le, illetve feljutás időigénye tulajdonképpen. Sokkal kényelmesebb, és általában azt mutatják a tapasztalatok, a gyakorlati tapasztalatok, hogy ahol lehetőség van, és ahol csak időlegesen is, vagy kis szakaszon is párhuzamosság mutatkozik, ott az utasok sokkal inkább preferálják a felszíni közlekedést, mint sem a felszín alatti metró közlekedést.
A Lánchíd felújításának a tendereiről hallani az utóbbi időben, nyilván ez az a momentum, ami előtt a felújítást, magát a munkálatokat nem lehet elkezdeni. Hol tart ez a folyamat a Lánchíd felújítására kiírt tenderekkel?
A Lánchíd felújítására kiírt tendert azt a forráshiányra való tekintettel eredménytelenül zártuk, és jelen pillanatban annak a lehetőségeit vizsgáljuk, hogy egy új tendert milyen műszaki tartalommal és milyen keretekkel tudunk indítani. A BKK részéről továbbra is egy komplex beruházás lenne leginkább támogatható, amiben a híd, a villamos alagút, illetve a Várhegyi alagút felújítása és a kapcsolódó közterek felújítása is egy időben meg tudna történni. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy ennek viszonylag kicsi a realitása, mert annyira magas a forrásigénye egy ilyen komplex beruházásnak, hogy ezt vélhetően még kormányzati támogatással sem fogjuk tudni teljes egészében együttemben megvalósítani. Egy potenciális alternatíva az, hogy a váralagút későbbi kivitelezésével a híd és a villamos aluljáró tudjon együttemben megvalósulni, illetve egy minimál verzió az csak a híd felújítása, de ebben az esetben is a villamos alagút felújítását viszonylag gyorsan, rövid időn belül szintén indokoltnak tartjuk. Tehát nagyjából ez a két utóbbi variáció az, amellyel kapcsolatban a közeljövőben döntés születhet például a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában. Amint ez a műszaki tartalomra vonatkozó döntés megszületik, akkor a BKK természetesen kész azonnal indítani azt a következő közbeszerzési eljárást, amelyben a kivitelezőt ki tudjuk választani. Mi úgy ítéljük meg, és a műszaki vizsgálatokban is az szerepel, hogy a felújítás hosszú ideig már nem halasztható. Abszolút indokolt a híd felújítása. Mi ezt természetesen támogatjuk, mert csak azért is, mert a fővárosi hidak egy 30 éves felújítási periódusban vannak. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha ezt az ütemet tartani tudjuk, akkor nagyságrendileg 5 évente egy-egy nagy Dunahíd felújítására sor kell keríteni. És ha a Lánchíd csúszik, akkor az maga után vonja az összes többi híd felújításának csúszását is, tehát amennyire lehet ezt a tervezett ütemezést mi szeretnénk tartani, nem csak az indokoltságra való tekintettel, hanem azért, hogy ezek a ütemezett munkák valóban az előre eltervezett módon kivitelezhetők legyenek minden nagy Dunahíd tekintetében.
Egy fél évvel ezelőtt a korábbi főpolgármester Tarlós István elrendelte, hogy a korábbiakhoz képest is gyakrabban kell ellenőrizni a Lánchíd állapotát, műszaki paramétereit. Tényleg ezek mit mutatnak, milyen állapotban van a híd?
A híd, ahogy főpolgármester úr is elmondta, nincs életveszélyes állapotban, tehát a műszaki állapota bár nem jó, nem indokol további korlátozás azokon kívül, amelyeket bevezettünk. A hídmester, aki szintén a Budapest közút alkalmazásában áll, naponta ellenőrzi a hidat, illetve heti szinten van egy részletesebb hídszemle, amelynek a jelentését mind főpolgármester úr, mind én magam megkapjuk minden héten. Ha esetleg olyan állagromlást vagy azonnali állagváltozást érzékelne a Budapest közút, ami beavatkozást indokolna, azt természetesen jelezni. Ettől a mi véleményünk szerint, illetve a szakértői vélemények alapján sem kell jelen pillanatban tartani. A hídon bevezetett forgalomkorlátozás sokkal inkább egy megelőző jellegű beavatkozás, hogy a híd állapotán tovább egy jelentős forgalmi terheléssel ne tudjunk rontani, de ezzel együtt, ahogy mondtam, mindenképpen indokoltnak tartjuk a tárgyi közbeszerzési eljárás idejében történő megindítását és a híd felújításának pedig mielőbbi megkezdését.
Milyen jövőt képzel el a Lánchídnak? Több minden elhangzott, simán csak gyalogos híd, gyalogos és kerékpáros híd, vagy a jelenlegi üzem megtartása. Minek van a legnagyobb esélye?
Én azt el szoktam ilyenkor mondani, hogy a klasszikus értelemben vett gyalogos hídnak a Lánchíd kevéssé alkalmas, mert az útpályáról éppen a láncszerkezet miatt egy átlag magasságú ember korlátozott belátással láthatja például a Dunát, mind az északi, mind pedig a déli irányba. Általában 165 cm az a láncmagasság, ami tulajdonképpen láthatatlanná teszi, vagy nem megfelelővé teszi a kilátást a Dunára. Az északi és a déli járdák tekintetében természetesen a gyalogos forgalom az a továbbiakban is indokolt és biztosítható, annak tudomásul vételével, hogy ezen a hídon nem lehet a gyalogosoknak éppen a láncszerkezet miatt keresztben sétálni. Azt, hogy a végső megoldás mi lehet a híd forgalomtechnikája tekintetében, azt a főváros mindenképpen lakossági fórumon, a lakosság bevonásával, egy széleskörű társadalmasítással szeretné eldönteni. Én ezt a magam részéről tudom támogatni, és tudok támogatni egy olyan alternatívát is, például, hogy az útpályán csak kerékpáros forgalom, illetve kerékpáros és mondjuk tömegközlekedési forgalmat biztosítsunk, a gyalogosok részére pedig az északi és déli járdát biztosítsuk az átkelésre, de természetesen más variációk is lehetnek, tehát akár a jelenlegi forgalmi rend fenntartása, akár olyan forgalmi rend kialakítása, hogy tömegközlekedési járművek sem kelnek át a hídon, de pont ezek azok a kérdések, amelyeket a lakosság bevonásával szeretnénk tisztázni, és hogyha megkezdődik a hídfelújítás, akkor a hídfelújítást követő forgalomtechnika az pont a lakosság bevonásával dőlhet el majd.
Volt egy lakossági fórum, ahol a BKK középvezetői közül is megjelentek néhányan, és beszéltek az észak-déli metró északi meghosszabbításának terveiről. Hol tartanak ezek a tervek, mennyire kiforrottak, és mi az elképzelések lényege?
Ugye az M3 Káposztásmegyere meghosszabbításáról beszélünk. Első körben a tervek jelenleg egy 5 kilométeres meghosszabbításról szólnak. Itt a Megyeri úti végállomáson felül további 4 megálló létesülne, a Rózsa utcánál, Rákospalota Újpest vasútállomásnál, az Óceánárok utcánál és a Bőröndös utcánál. A Megyeri úti végállomás pedig a 14-es villamos jelenlegi végállomásánál helyezkedne el. Itt mi a tervezés fázisában vagyunk, azok a tervek, amelyek jelen pillanatban rendelkezésünkre állnak, azok ugye a lakosság számára, illetve az érintett kerületek számára bemutatásra kerültek. A BKK-nak gyakorlatilag ebben a tervezési folyamatban az összes szükséges szakági építési engedélyt be kell szereznie, és a beruházás pedig, hogyha az meg tudna valósulni és lenne hozzá az összes szükséges forrás rendelkezésre állna, akkor a többletszerelvényekkel együtt mintegy 110 milliárd forintba kerülne. Tehát nyilván ennek a fizikai kivitelezését egy kicsit messzebbinek látjuk ebben a pillanatban. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy ilyen volumenű projektek akkor indíthatók, hogyha a tervek rendelkezésünkre állnak, hiszen akkor indítható érdemben egy kivitelezés, vagy akkor indítható az a döntéshozatali folyamat, amely a kivitelezési forrásokról dönteni fog. Úgy gondolom, hogy ilyen volumenű beruházásnak akkor van a realitása, hogyha érdemben tudunk arról tárgyalni, hogy a 21-es, 27-es uniós források tekintetében ez is egy potenciálisan vizsgált projekt lehessen, hiszen ilyen forrásbiztosítás jellemzően ugye uniós források igénybevételével tud megtörténni, és hát azzal is tisztában vagyunk, hogy a kötött pályás beruházások tekintetében nagy lesz a verseny, így úgy gondolom, hogy ez is egy potenciális beruházás lehet majd az operatív programokról történő tárgyalás esetében, de azt nem tudnám megmondani, hogy ezt pontosan hova tudjuk pozícionálni. Nyilván a BKK szempontjából az egyik javasolt kötött pályás beruházása a 21-27-es uniós finanszírozásra ez, így reálisan, ha ez a pozitív döntés meg tudna születni, akkor leghamarabb 2022-ben vagy 2023-ban tudna megindulni ennek a metró meghosszabbításnak a kivitelezése.
Szakemberekkel is beszéltünk erről a projektről, és elhangzott az is, hogy azért miközben a Káposztásmegyeri lakótelepen élőknek és az agglomerációból beérkezőknek nagyon fontos lenne egy ilyen kapcsolatot Budapest határán, amivel a belváros elérhető. Azért vannak, akik úgynevezett alvó lakótelepként nevezik, például itt a Káposztásmegyeri régiót is, ugye hát reggel nagyon sokan beáramlanak a városba, és este ugyanennyien visszaérkeznek. A tervezésben azt figyelembe veszik, hogy napközben kevésbé lenne kihasznált ez a viszonylat, vagy ez a vonalszakasz, és esetleg ehhez igazítanák mondjuk a járatsűrűséget?
Erre történtek nyilván vizsgálatok. Ugye működik a BKK-ban egy előzetes forgalmi modellezés, amelyet valós utas mérések alapján modellezünk. Ennek alapján is egyébként indokoltnak látjuk az M3 Káposztásmegyeri meghosszabbítását. Az ténykérdés, hogy tulajdonképpen minden jelenlegi metróvonalról is elmondható az, illetve minden viszonylatról, hogy van egy csúcsidei kihasználtsága, ez természetesen a reggeli, illetve a délutáni órák, amikor az emberek munkába, iskolába indulnak, majd pedig ugye délután onnan haza. Ehhez általában menetrendet mindig szoktuk igazítani. A metróüzem tekintetében is vannak eltérések a járatok indulása között, de miután az M3 középső szakasza az egyik legnagyobb utasforgalmú metrószakaszunk, így vélhetően a teljes viszonylaton ugyanazzal a menetidővel, ugyanazokkal a követési időkkel fogunk tudni számolni a meghosszabbítás esetén is. Erről pontos számokat vagy pontos adatokat akkor lehet majd mondani, hogyha a valós idejű mérések a rendelkezésünkre állnak, és akkor látjuk pontosan, hogy mi az az utasigény, amit az M3 teljes szakaszán ki kell szolgálnunk. Ehhez tudjuk majd a járatsérűséget is igazítani.
Sajtóértesülések arról számoltak be, hogy tovább járhatnak egyes bizonyos metróvonalak. Mit lehet erről tudni, milyen tervei vannak a BKK-nak?
Valóban vizsgáltuk az egyes metróvonalak éjszakai üzemének bevezetését, akár csak átmeneti jelleggel, hanem is a hét minden napján, de bizonyos kiemelt napokon is. Erről a közeljövőben egy részletesebb tájékoztatást is fogunk adni. Ennek kapcsán az fontos elmondani, hogy vannak olyan utasigények, amelyek jellemzően nem csak nappal, hanem az éjszakai órákban is jelentkeznek, és mint ahogy azt bizonyára önök is tudják, ennek a jelentős részét éjszakai buszokkal, éjszakai járatokkal szolgáljuk ki, abban az esetben, hogyha bizonyos viszonylatokon ezt kötött pályával ki tudjuk váltani, akkor ezekből a felszíni buszokból vissza lehet venni, ezekből az éjszakai felszíni járatoknak a számát, a követését csökkenteni lehet, és nyilván ebből a szempontból vizsgáltuk a metrók éjszakai üzemének bevezetését, és az ezzel kapcsolatos információkat hamarosan a BKK is nyilvánosságra fogja hozni.
Nyilván, hogyha többet járnak a BKK járatai, az többen is kerül. Egyes interjúkban is szóba került a jegyáremelés, amelyet régen tapasztalhattak a fővárosiak. Hogy látják, indokolt lehet-e ez a közeljövőben, vannak-e ilyen jellegű elképzeléseik?
Egyelőre egy általános jegyáremelésben nem gondolkodik a BKK, sokkal fontosabbnak tartjuk azt, hogy a járatainkon utazó közönség az valóban legálisan jeggyel és bérlettel utazzon, tehát sokkal inkább az ellenőrzés kiterjesztésében gondolkodunk, és abban, hogy minél több a lakosság igényeinek megfelelő díjtermékkel tudjuk kiszolgálni az utazó közönséget, mint sem a díjemeléssel. Vannak természetesen egyes speciális viszonylatok, például a 100E reptéri busz, ahol vizsgáljuk az esetleges áremelés lehetőségét, de olyanról nincsen szó, hogy általánosságban a BKK az összes viszonylat tekintetében, akár a jegyek, akár a bérletek vonatkozásában jegyáremelésre készülne, inkább a bevételnövelést, a sokkal inkább az ellenőrzés, illetve a legális utazások számával szeretnénk elérni, nem pedig áremeléssel.
Zajlik a 3-as metró felújítása. A műszaki terület ugye a BKV-hez tartozik, a forgalomszervezés viszont a BKK hatásköre, és hát ahogy az északi szakaszon tapasztalható volt, itt szinte zökkenőmentes volt a metrópótlás, a déli szakaszon is hasonlóan jó üzemben közlekednek a járatok, és kevesebb a fennakadás, úgy tűnik. Mire számítanak a belvárosban, hol tartanak a forgalomszervezési előkészületek?
A belvárosban is szeretnénk biztosítani, hogy a lehető legkisebb fennakadással tudjuk biztosítani a metrópótlást. Ugyanakkor azt is fontos kiemelni, hogy a belvárosi metrószakaszok azok meglehetősen rövidek, így egy-egy metrószakasz kiváltása esetén mi valóban valós alternatívának tartjuk a gyaloglást, vagy esetleg a közbringa rendszer használatát, amire szeretnénk is ösztönözni a lakosságot, hogy valóban gondolkodjanak abban, hogy esetleg egy metró megálló nyit néhány perces sétával gyalog tesznek meg, kevésbé kihasználva a belvárosi pótlójáratokat. Ugye most első körben március 9-től fogják lezárni a Ferenciek tere és Arany János utcai metroállomásokat, és ettől az időszaktól kezdve természetesen ezeknek az állomásoknak a kiváltása is megtörténik. A Ferenciek tere környékén ugye a Dunaparton sűrűben fog indulni a kettes villamos, amely részben ezt a belvárosi szakaszt ki tudja váltani, illetve a 47-es, 49-es villamosok az Asztóriánál, illetve a Kossuth-Lajos utca Erzsébet híd útvonalon pedig a buszjáratok közlekednek rendkívül sűrűn, tehát ilyen módon fogjuk tudni ennek a szakasznak a pótlását biztosítani. A lezárt állomások tekintetében általában azt folyamatosan hangsúlyozni fogjuk a lakosság felé, hogy bár a Kálvin téről 6-8 perces, az Asztóriától 4-5 perces, a Deák Ferenc tértől pedig Vörösmarty térről 8-10 perces sétával a szomszédos metró megállók gyalogosan viszonylag könnyen elérhetők. Ezzel együtt természetesen a 15-ös és 115-ös buszok a Kálvin térről a pótlást továbbra is biztosítani fogják, de azért igyekszünk a lakosságot a mikromobilitási eszközök használatára ösztönözni, a kerékpár használatra ösztönözni, illetve arra kérni, hogy a belvárosi szakaszok esetében valós alternatívaként tekintsenek arra, hogy sétálnak egy-egy megállót.
És hát az is elhangzott itt az elmúlt egy-két évben, hogy itt a belvárosi szakasz miatt több pótlóbuszra lesz majd szükség, és emiatt zajlottak buszbeszerzési pályázatok több-kevesebb sikerrel. Valóban így van, több plusz buszokra lesz majd szükség ezen a szakaszon, és tényleg itt már csak néhány hónap van hátra, van elég jármű ehhez?
A járművek száma az elegendő a pótlás biztosításához, nyilván ez azzal is jár, hogy a jelenleg 95% fölötti alacsony padlós arányt esetleg ismét eltolódik a magas padlós buszok irányába is. Természetesen amekkora igény mutatkozik a középső szakasz pótlására, ahhoz a szükséges buszmennyiséget biztosítani fogjuk, de itt a belváros tekintetében azért ösztönözzük a lakosságot arra, hogy a valós alternatívaként tekintsenek az előbb elmondott gyaloglás, mikromobilitási eszközök mellett a kötött pályás pótlási lehetőségek, tehát a különböző villamosvonalak, trollivonalak használatára is. Mi az összes olyan alternatív útvonalat be fogjuk mutatni, ahol ezeknek a szakaszoknak a kiváltását igyekszünk biztosítani, és ennek természetesen egy része a busszal történő metrópótlás, de egy másik része az egyébként belvárosi szakaszon jól biztosított kötött pályás közlekedésre történő áttérés a metróról.
Nyilván a hívek üzemeltetése a MÁV-hoz került, de a fővárosi szakaszokon nyilván a fővárosi társaságokkal is zajlik az együttműködés, a tervezés. Itt az elmúlt bőfélében többször szóba került a Batthyány térről induló Békásmegyer, illetve Szentendrei hév föld alá vitele egy szakaszon. Nem nagyon hallani erről az elképzelésről. Önök mit tudnak, mennyire van ez még napirenden, vagy esetleg lekerült-e onnan?
Ugye a HÉV, MÁV-HÉV beruházások azok nem a fővárosi önkormányzat, hanem a MÁV-HÉV, illetve a KKB-kel, vagy most már BFK előkészítésében zajlanak. Ők alapvetően valamennyi agglomerációs kötött pályás fejlesztés előkészítését az én tudomásom szerint megkezdték. Azt, hogy ezek közül melyik tűnik prioritásnak, én azt gondolom elsősorban a H6-7 HÉV az, amellyel ők elsősorban el fognak indulni, és amelyet az előbb már említett 21-27-es uniós finanszírozási időszak során megvalósításra is javasolnak. Ugye az a Kálvin térre futna be, és természetesen ezzel párhuzamosan a H5-ös HÉV is egy olyan viszonylat, amelynek a felújítása indokolt lehet. Az ezzel kapcsolatos végleges műszaki tartalomról mi még nem kaptunk részletes tájékoztatást a BFK részéről, ugyanakkor a HÉV beruházásokról általában elmondható, hogy amikor a műszaki tartalom vagy előkészítettség egy jól lehatárolható fázisba elér, akkor jellemzően a két társaság egyeztetni szokott a közlekedés szakmai kérdésekről, tehát ebben eddig az volt a gyakorlat, hogy a KKBK az bevonta a BKK-t ezekbe az előkészítési folyamatokba, és magam részéről nagyon remélem, hogy ez a jövőben is így lesz, nyilván akkor a szakmai véleményünket vagy észrevételeinket meg fogjuk tenni.
És megosztják ezt Vitézi Dáviddal, a BKK korábbi vezérigazgatójával, aki most az ön által említett Budapest Fejlesztési Központ vezetője. Hát vele szorosan együtt dolgozik Füriás Balázs, ugye, aki a Budapestért és a fővárosi agglomeráció fejlesztésért felelős államtitkár. Hát nyilván nagyon sokat fognak beszélni, egyeztetni, tárgyalni. Milyen egy együttműködésre számít velük?
Én egy konstruktív együttműködésre számítok, mert csak azért is, mert a mostani BFK-ban, korábbi KKBK-ban rengeteg olyan kolléga van, aki valaha BKK-ban dolgozott. Azt is mondhatnám, hogy az ottani kollégák és az itteni kollégák nagyon jó szakmai, esetenként baráti viszonyban is vannak egymással. Én azt hiszem, hogy az egy közös pont, és abban teljes egyetértés van közöttünk, hogy a főváros fejlődése, illetve a fővárosban induló beruházások, azok alapvetően igényalapúak kell, hogy legyenek, szakmai alapon kell, hogy eldőljenek, és én azért attól nem nagyon félek, hogy itt hatalmi harcok áldozatául tudnak esni ezek a beruházások, sokkal inkább egy konstruktív együttműködésre számítok, és azt is várom a Dávidéktól. Azt feltételezem, hogy ahogy a korábbiakban is minden olyan jelentős fejlesztés vonatkozásában, amit a BFK a főváros területén szeretne megvalósítani, abban ki fogják kérni a véleményünket, és be fogják vonni a BKK-s kollégákat is ezeknek az anyagoknak az előkészítésébe, és hát természetesen azért azt is feltételezem, hogy a főváros területén nem tudnak úgy fejlesztések történni, hogy abban a fővárosi önkormányzat legalább véleményező szerepkörével ne venne részt. Nagyjából ebben az együttműködési rendszerben képzelem a jövőbeni munkát.